Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Domonics András. Két amerikai kutató, Victor Ambrose fejlődésbiológus és Gary Rovkon molekuláris biológus kapta a mikroRNS felfedezéséért és a génszabályozásban betöltött szerepének feltárásáért az idei orvosi élettani Nobel-díjat. Falus András Széchenyi Díjas immunológus professzorral, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagjával beszélgettem.
Ők jó néhány évvel ezelőtt egy elképesztő fontos biológiai szabályozási struktúrát fedeztek föl, ezek a úgynevezett mikroRNS-ek, amivel rájöttek arra, hogy a fehérje szintézis szabályozásában egy újabb olyan, mármint újonnan felismert olyan elem van, ami a úgynevezett transzláció szintjén hat. Hagy mondjam azt, amit lehet, hogy a hallgatók mindannyian a biológiai tanulmányaikból tudják, hogy a fehérje szintézis sémája az, hogy a gének a DNS egyes részei, szakaszai, erről átíródik egy másolat, egy úgynevezett küldönc RNS, messenger RNS másolat, majd arról a sejteknek a citoplazmájában, annak a kódnak az alapján, amit a nukleinsavak jelentenek, ennek a kódnak az alapján szintetizálódnak a fehérjék. Na most tulajdonképpen amit tudtunk eddig, és tényleg tankönyvi ismeret, hogy a fő szabályozása a fehérje szintézisnek, ennek a teljes folyamatnak, tehát DNS, messenger RNS fehérje, az a DNS szintjén van, úgynevezett transzkripciós faktorok, átírási faktorok kapcsolódnak a DNS-hez, amelyek befolyásolják az RNS átíródást, tehát a messenger RNS keletkezést. Amit a mostani Nobel-díj jutalmaz, az a felismerés, hogy még egy szinten van egy rendkívül fontos szabályozás, ez pedig a messenger RNS és a fehérje szintézis között. A mikroRNS-ek tudnélik kapcsolódni tudnak a messenger RNS-hez, tehát a két RNS, a mikro és a messenger kapcsolódik, és ez gátolja azt a funkciót, hogy a messenger RNS-ből translálódjon, ugye ez a szó a fordítást jelenti, a kód tulajdonképpen a fehérjére. Tehát nem csak a DNS szintén, hanem a messenger RNS szintjén is van egy szabályozás. Ez egy hallatlan, bonyolult hálózat, az egyik legjobban megismert biológiai hálózat, amiről most már az ő jóvoltukból és még sokak mások jóvoltából már egyértelműen tudunk. Ez egy teljesen új szabályozási szint a sejtbiológiában, és óriási jelentősége van. Gyakorlatilag minden biológiai folyamat, minden sejtnek, minden fehérje szintézisében a mikroRNS-ek részt vesznek, mint egy gátló faktor, ugye gátolják az mRNS-nek azt a képességét, hogy ő transzálódjék fehérjévé. Tulajdonképpen ez ennek a felfedezésnek, ennek a új, teljesen új trendnek a lényege.
Ugye a messenger RNS-ről sokat hallottunk Karikó Katalin révén.
Így van.
Ez a mostani felfedezés, illetve ez a most díjazott felfedezés viheti tovább a messenger RNS kutatásokat?
A múlt évben ugyanezen a napon kapott Nobel-díjnak a lényege az volt Karikó Katalin felfedezése, illetve iniciatívája után, hogy ezt vakcinaként lehet használni. Tehát így fel lehet gyorsítani bizonyos fehérjék megjelenését a szervezetbe, ami ellen a szervezet hatékony immunválaszt csinál. Ez volt a Nobel-díjas felismerésnek a lényege. De a kérdésére válaszolva egyértelműen igen, tudnélik abban a biológiai láncolatban, amit mondtam, BNS, mRNS fehérje, az mRNS működésnek és a hatékonyságnak a finom beállítását ezek a mikroRNS-ek végzik. Ezek gátolják, ahogy mondtam, az mRNS működését. De lehet, hogy bizonyos géneket meg serkentenek, mert nagyon sok gátló gén, gátló funkciót kódoló génünk is van, és a gátlás gátlása az tulajdonképpen egyúttal serkentés jelent. Hogy mondjak egy példát a rákkutatásban, ugye bizonyos gének, onkogéneknek hívjuk az onkológia szó és a génnek a kapcsolásából, amelyek fokozzák a sejteknek a szabályozatlan osztódását. Vannak ilyen onkogének, egyre jobban ismerjük őket. Az ilyen onkogénekből átíródó messenger RNS, az ebben az értelemben egy veszélyes fehérjét kódol, amely elvégzi azt a hatást, ami a daganat képződésben az egyik kulcs problémát jelenti. Egy onkogén mRNS elleni mikroRNS gátolja az onkogénnek a tumorkeltő hatását. Tehát ebben az értelemben a mikroRNS-eknek a gátló vagy a rossz indulatú hatású gének gátlásán keresztül lehet nagyon nagy jelentősége. Ha már a tumorról, daganatról, rákról beszélünk, vannak egy másik csoportja, nagy csoportja a géneknek, ezt tumorgátló géneknek hívják, idegen szóval tumor szupresszor géneknek. Ezekből átírt mRNS olyan fehérjéket kódol, ami gátolja a tumor keletkezését és a tumor növekedését. Ebben az esetben egy mikroRNS a tumor szempontjából, tehát ami egészségünk szempontjából egy káros hatást fejt ki, mert gátolja a védőfehérjét kódoló mRNS működését. Ezt lehet, hogy nagyon bonyolultan mondtam el, csak talán benne van annak a érzékeltetése, hogy egy nagyon komoly hálózatról van szó, ami, hogy autós hasonlattal éljek, fékekkel és gázpedálokkal együtt van tele, majdnem minden biológiai folyamat ilyen pozitív-negatív hatásoknak az eredőjén, az egyensúlyán keresztül érvényesül, és évek óta tudjuk, hogy a mikroRNS az ezen mechanizmus egyik fő komponense.
Mennyire ismerjük ma ezt az RNS rendszert?
Rengeteget tudunk róla, már kereskedelmi forgalomban lehet vásárolni olyan készleteket, olyan reagens készleteket, amivel ezeket pontosan lehet mérni. Én büszke vagyok arra, hogy a Semmelweis Egyetem genetikai sejt- és immunbiológiai tanszékén mi ezeket a munkákat már 15-20 éve elkezdtük.
Sigma, a holnap világa.
John Hopfield, a Princeton Egyetem kutatója, és Geoffrey Hinton, a Torontói Egyetem kutatója nyerte a 2024-es fizikai Nobel-díjat a mesterséges intelligencia kutatásában kulcs szerepet játszó gépi tanulás kutatásaiért. Csabai István egyetemi tanárral, a Magyar Tudományos Akadémia levelező tagjával beszélgettem.
Fizikai Nobel-díjat John Hopfield amerikai és Geoffrey Hinton kanadai kutatók kapták. Természetesen a manapság megkerülhetetlen mesterséges intelligencia kifejlesztésében kialakításában játszott úttörő szerepükért.
Itt talán a kulcs a gépi tanulás kutatása. Meg kell tanítani a mesterséges intelligenciát tanulni?
Úgy mondhatjuk el szerintem a történetet, hogy ugye a mesterséges intelligencia az valahogy az emberi intelligenciát próbálja utánozni. És akkor, amikor kialakultak a módszerek, amivel egyáltalán el lehetett kezdeni bármi hasonlót csinálni, akkor is valamilyen szempontból leegyszerűsített idegrendszert próbálták, ami nagyon egyszerű modellel létrehozni, és akkor ez kötődik mondjuk John Hopfield nevéhez. Ahhoz, hogy mondjuk egyáltalán hozzá tudjunk kezdeni, jó, tehát bármilyen emberi módon modellezni vagy leírni az egészet, akkor le kell egyszerűsíteni. Tehát ugye a 100 milliárd idegsejtet a sok 1000 milliárd kapcsolattal nyilván nehéz leírni. A napokban volt épp a hír, ugye, hogy a légnek az agyát, a muslicának az agyát tudták beszkenelni 130 ezer neuron 50 millió kapcsolattal, tehát az is egy hihetetlenül összetett dolog. És akkor Hopfield leegyszerűsítette gondolatban az egészet, hogy egy idegsejt az csak nullát vagy egyet tud kiadni, össze van kötve a több idegsejt, és akkor olyan, mint egy fizikai rendszer, mint a fizikában is össze vannak egymással kapcsolva valamilyen szempontból a molekulák egy kristályrácsba, akkor ezzel modellezte ezt az egészet, és ebből a fizikai analógiából tudott kialakítani egy olyan matematikai számítógépes módszert, amivel taníthatóvá vált, és egy egyszerű memóriamodellt tudott létrehozni.
Hol tart most a gépi tanulás?
Szerintem ezt mindenki tudja. Tehát valószínűleg ezt az interjút is el tudta volna készíteni úgy, hogy helyettem, valószínűleg bölcsebben válaszolt volna, hogyha megkérdezi a valamelyik mesterséges intelligenciát. Tehát látjuk, hogy betört a napjainkba, és nyilván ez a Nobel-díj is ezt jelzi, hogy mondhatjuk úgy is, hogy valakinek ezért Nobel-díjat kellett kapni, mert annyira gyökeresen átalakítja, lehet mindenféle túlzó szavakat mondani, tehát mindennél jobban, mint eddig bármilyen technológiai jutás átalakította a mindennapjainkat. Szerintem mindenki megtapasztalta, van, aki biztos kipróbálta a ChatGPT-t használni, vagy van egy másik modellt, vagy a hírekben az áll videók készítésétől kezdve nagyon sok mindent lehetne említeni, de természetesen ne felejtjük el, hogy egy hatalmas potenciál van benne, hogy olyan dolgok megértését teszi lehetővé, amire mondjuk az emberi agynak valamilyen szempontból limitált kapacitása, egy adott komplexitás és egy adott adattömeg fölött nem tud mit kezdeni.
Hová fejlődhet ez a gépi tanulás? Ugye vannak, akik tartanak attól, hogy a gép egyre önállóbb lesz.
Így van, tehát ez nyilván egy hatalmas erő. Tehát szokták hasonlítani valamilyen szempontból stimmel is az analógia mondjuk az atombombához. Tehát, hogy a tudomány valamit megértett, és a megértett tudásból akkor kialakul valami nagyon-nagyon erős dolog. És akkor ez most látványosan fejlődik, tehát évről évre lehet látni, hogy ami tavaly volt, az már mennyire régi, mennyire unalmas, tehát nagyon-nagyon gyors tempóba fejlődik, és akkor szerintem jogos az aggodalom is. Tehát konkrétan, hogyha megnézzük Hintonnak a közelmúltbeli tevékenységét, ő valamilyen értelemben ki is lépett magából ebből az egész mesterséges intelligencia fejlesztésből, és egy csomó nyilatkozata van, amiben megpróbálja fölhívni arra a figyelmet. Nem is azt mondom, hogy veszély, hanem inkább arra, hogy oda kellene figyelni, jobban át kellene gondolni, hogy merre megyünk ezzel, mit kezdünk vele, milyen tempóba fejlesztjük, mit engedünk neki, milyen információkhoz férhet hozzá, miben engedjük, hogy a mesterséges intelligencia döntsön.
Említette ön is, hogy itt tulajdonképpen évről évre változik a helyzet, a mesterséges intelligencia folyamatosan fejlődik. A mostani Nobel-díjat nagyjából mikori kutatásokért kapták meg a fizikusok?
Hopfield, ő a 80-as években alkotta meg a modellét, azért emlékszem csak rá, mert egyetemista voltam akkor, és akkor olvastam a cikkeit, és nagyon, nagyon izgalmas volt abban az időben. Hinton körülbelül erre a munkára alapozva egy kicsit később letetjük az ő tevékenységét, de végig lehet nézni a mesterséges intelligencia történetet, volt már 60-as években, volt egy nagy hullám, így szokták leírni a mesterséges intelligencia történetet, ilyen hullámhegyek vannak, és közte pedig azt mondják, hogy telek, AI winter, mesterséges intelligencia telek vannak közben. Amikor valami ötlet születik, akkor azt úgy kiaknázzák, és utána egy kicsit lecsendesedik. És az érdekes ugye, hogy mondjuk 80-as években alkotta meg ezt, utána volt egy lecsengés az egésznek, tehát valamikor mondjuk a 90-es évek közepétől a 2010-es évekig, akkor volt egy kis szünet benne. És igazából 2010-es években, 2015 körül, amikor először voltak képesek ezek a modellek képeken felismerni, mondjuk kutyákat, macskákat, hétköznapi dolgokat olyan pontossággal, mint az ember, akkor szinte ugyanazokat a modelleket használták, amiket a 80-as, 90-es években kitaláltak. És akkor ami hiányzott közben, amiért csak ekkor került erre sor, az, hogy nem volt elég számítógép kapacitás. Tehát ugye a 80-as években, én emlékszem rá, voltak számítógépek, de hát nem is tudok számot mondani, ezerszer milliószor lassabbak, mint most, és digitális adat sem volt elérhető. Tehát azt, amit az internet létrehozott, tehát ebben az egész történetben benne van maga az internet, hogy digitálisan az emberi tudás elérhetővé vált, és valamilyen szempontból azt mondhatjuk, hogy maga ez a mesterséges intelligencia, ami most mesterséges intelligenciának hívunk, amik ezeken az algoritmusokon alapulnak, ezek valamilyen szempontból integrálják a mondjuk évezredek alapján összegyűlt, aztán az internetre digitálisan kirakott emberi tudást.
Mondhatjuk akkor, hogy a 80-as években, amikor ezek a most Nobel-díjat kapott elméletek megszülettek, akkor az még science fiction volt?
Hát mondhatjuk azt is, hogy science fiction volt, de inkább azt mondhatjuk, hogy valami csírát sikerült akkor kialakítani, aminek a kibontakoztatásához nem érett meg még akkora technológia. De folyamatosan, ugye itt is mondhatnám a fizikának a fontos szerepét, a szilárdtest fizika, mikroelektronika fejlődése, a Moore-törvény később tette lehetővé, hogy azok a gondolatcsírák, amik akkor megszülettek, akkor kibontakozzanak. És hát végül a Nobel-díjnak valami ilyen szempontból ez a funkciója, hogy megkeresse azokat a nagy társadalmi, technológiai, tudományos innovációknak a gyökerét, a csíra pontját, amiből az egész végül kibontakozni tudott.
Szigma, a holnap világa.
Egyre sósabb a Balaton vize, állapítják meg a kutatók. A Hunren Magyar Kutatási Hálózat Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, a Nyugat-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az Országos Vízügyi Főigazgatóság közös tanulmányában arról ír, hogy a Balaton egészen az 1980-as évek elejéig édesvízű tó volt, ma már azonban édes-sós átmeneti vízű. Az összes ion koncentráció a korábbi 450 mg per liter értékről napjainkra 620-690 mg per liter körülire nőtt. Tatár Tímea Vörös Lajos professzor emeritust kérdezte.
Hát, hogy milyen volt a Balaton, szerencsére, tehát, és nagyon büszkék vagyunk, mert már a 19. század végén voltak olyan mérések, amire még vissza tudjuk vezetni a Balaton vízminőségét, a só tartalmát, sőt a só összetételét is. Nagyon jól látszik, hogy 1970-es évek közepétől évről évre szabályosan nő a sótartalom, szinte lineáris trendje van, aminek az oka elég összetett, nem is tudjuk még szétválogatni, hogy most ki ebbe a fő ludas ebbe a folyamatba. Következő kutatási lépcső, hogy kielemezzük az okokat.
De itt most mire kell gondolni? Kommunális vagy ipari szennyvízre?
Nem
vagy?
Szennyvíz, eső. Esik az eső, és az eső kiold valamit az épületek anyagából, a cseréből, a térkövekből, a utak burkolatából, és ez belekerül a patakokba, folyókba, Balatonba. Északi országokban nagyon egyszerű, mert ott sózzák az utakat, és az utak sózásától lesznek a vizek sósak. Na most ugye nálunk már nincs gyakorlatilag tél, ettől teljesen független a sótartalom növekedése, viszont a oldott sók azok a beépített területekről az eső egy kicsit mindig kiolt, korredálnak az épületek, az építmények. És azt kell tudni, hogy például 1927-ben a Balaton vízgyűjtén a beépített területek aránya alig volt több mint 1%, most meg 6%. Másik dolog, még nem számítottuk ki, de ugye egyre több a háztartásokban a mosogatógép. Mit teszünk a mosogatógépben időnként? Sót, ami szintén belejut a szennyvízbe, a szennyvíz tisztítás során is benne marad, ez is belejut előbb-utóbb a Balatonba.
Milyen hatása lehet ennek a Balaton élővilágára, hiszen akkor most már többszörösére emelkedett a sótartalma a víznek?
Nincs semmi dráma. Egyelőre olyan mikroorganizmusok jelentek meg, vagy szorultak vissza, amit még a vizet használó ember nem vesz észre, és ez még egy darabig így is lesz. Azt tudni kell, hogy a Balaton vizét isszuk is. Ivóvíz kivételt nem veszélyezteti ez a só növekedés, mert például a kloridionnak a egészségügyi határértéke, ami lehet egy ivóvízben, az 250 mg per liter, a Balatonban még csak 50. Az élővilág meg alkalmazkodik hozzá, lehet, hogy egy pár év múlva majd egy másfajta vízi borha lesz a tóba, de ez nem érinti a balatoni turizmust.
Mikor lesz tenger valóban, magyar tenger a Balaton, ha ez a sótartalom így folytatódik?
Hát én azt hiszem, hogy azt még az unokáink se fogják megérni. Térjünk erre vissza 50 év múlva.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.